Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, karácsony második ünnepén. A már előbb hallott részből, a jól ismert szakaszból, Lukács evangéliuma második részéből, annak a 8. versétől olvasom újra az igét. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, a mai napon egy szabadtéri istentiszteleten veszünk részt. Ezúttal most nem pünköstkor, és nem a kamara erdőn, és nem is fizikai valóságunkban, hanem abba próbálunk meg belehelyezni magunkat, hogy milyen lehetett az az éjszaka, amikor Jézus Krisztus a földre jött, amikor az ige testé lett, és amikor Isten szeretete egy megígért gyermek világra jövetelével nyilvánvalóvá lett minden ember számára. A gyülekezetünkben is megszokott liturgiai elemekre fogunk rátekinteni ennek a történetnek a fényében, hogy mi is ebből számunkra az üzenet, milyen Isten tiszteletet élhettek meg egykor ott a betlehemi mezőn a pásztorok, az égen cikázó, majd kórussá összeálló angyalokkal. Ég és föld összetalálkozásának az örömét követhetjük végig. Most az egyszerűség kedvéért az Isten tiszteletnek 6 elemét nézzük meg. Tudom, hogy ez egy homiletika vizsgán nem menne át, de most nem is azon vagyunk, és nem is arra koncentrálunk, hanem azt keressük, hogy van-e ennek a történetnek egy ilyenfajta üzenete számunkra, mi az, ami által miénk lehet ez a szép karácsonyi üzenet. Ez a 6 elem, amit végigveszünk, a köszöntés, az ének, az imádság, az ige és az igehirdetés, a hirdetések és az áldás, most ebben a sorrendben. Nézzük meg ezt a 6 elemet. Első elem a köszöntés. A köszöntés így hangzott a betlehemi mezőn, hogy ne féljetek. Igen furcsa ez a köszöntés így rögtön. A köszöntésnek az alapeleme a Bibliából származik egyébként, amit ma is hallottunk Anna szájából, hogy kegyelem néktek és békesség. Apostoli köszöntésnek hívjuk, azért is, mert Pál apostolhoz kötődik, szinte minden levelében leírta ezt, így kezdi a leveleit általában, hogy kegyelem néktek és békesség. Ez a hivatalos kezdése is az igai alkalmaknak, és emellett még személyes szavakkal is szoktuk, vagy egy igével köszönteni a gyülekezetet, ahogy most is megtörtént, És az esti istentiszteletre járók pedig tudják, hogy ott még egy kis történet is belefér a köszöntésbe, hogy kicsit közelebb jöjjünk a témánkhoz. Ez arra jó, hogy megérkezzünk ide a magunk is, másrészt, hogy tudjuk, hogy mi is az alapja az összejövetelünknek, hogy igen, a kegyelemnek és a békességnek a két alapján állunk. És a karácsonyi istentiszteletre is igaz ez a megállapítás. De itt most azt találjuk, hogy ne féljetek. Talán furcsa. Azt hiszem, ott a betlehemi mezőn ez volt az alkalomhoz illő köszöntés, hogy ne féljetek, hiszen mindaz, ami ott történt, nagyon félelmetes és szokatlan volt. Mondhatni, hogy a félelemre utal a váratlanság. Őrzik a nyájat a pásztorok, beszélgetnek, talán éppen esznek, vagy valaki már elaludt, és egyszer csak hirtelen nagy fényesség lesz, megnyílik az ég, és megjelenik egy alak, egy angyal. A jelenség maga, a nagysága, a váratlanság, a jelentősége ilyen nagyon sokkoló lehetett a pásztorok számára. És sokszor ilyen Istennek a megjelenése, hogy olyan félelmetes. Aki nem találkozott Istennel, annak az első ilyen találkozás az lehet ilyen nagyon megdöbbentő, nagyon félelmetes. Az Istennel való találkozás félelmetes is lehet. És ugyanakkor a hiánya is ilyen félelmetes lehet, az Istennek a hiánya. Sokan karácsony környékében azt fogalmazzák meg, hogy mennyire hiányzik nekik Isten. Hát melyik az erősebb most bennünk? Melyik félelem, a hiánya félelme, vagy pedig a megjelenésének a félelme? De Isten szava mindig az első szava, hogy ne féljetek. Mert szeretne elosztani minden rosszat, ami körülvesz, mindent, amitől félünk, aminek nincsen helye, ami nincs a helyén. Jézus is sokszor így lépett oda a tanítványokhoz, amikor furcsa helyzetekbe találkozott velük, hogy ne féljetek. Ne féljetek, mert én vagyok, aki közeledek hozzátok, és a karácsony is ilyen lehet. Ilyen volt a pásztoroknak, és ilyen lehet nekünk is, hogy ne féljetek. A második eleme a liturgiának az az ének. Azt hiszem, hogy nem sok felemelőbb dolog van a liturgiában, mint maga az ének. Isten dicsőítése és magasztalása. És talán az Isten iránti érzéseinket, a szeretetünket nem is tudjuk jobban kifejezni, vagy másban jobban kifejezni, mint az énekekben. Azt talán kevésbé mondjuk, hogy Istenem, szeretlek. De egy énekben azt jó elmondani, akár milyen összefüggése is van, akár milyen közeli vagy távoli érzelmi dolgot fejez ki egy ének. Valami csodát fejeznek ki. És a betlehemi mezőn megszólaló angyolok éneke az egyfajta prototípusa is Isten dicsőítésének. Nagyon szépen fogalmazza meg, dicsőség a magasságban Istennek. A földön békesség, az emberekhez jó akarat. Nagyon szépen összeköti a mennyet és a földet. Mindaz, ami égi volt karácsonykor, az a lényege, hogy földivé lett. Magát a mennyországot is így képzeljük el, halvány elképzeléseinkben is, hogy az valamiféle magasztalása Istennek, véget nem érő dicsérete, légköre a magasztalásnak. És amikor énekelünk, akkor mindig erre utalunk vissza. Dicsőség a magasságban Istennek. Ez az éneknek a lényege, hogy itt mi szavakkal, eszközökkel, hangunkkal dicsérjük Istent, de az a dicsőség a magasságban Istennek. Gloria in excelsis Deo, ez a karácsonynak az egyik jelmondata mindenhol. Ezzel azt fejezzük ki, hogy elismerjük Isten uralmát a világ és az életünk felett. Mindezt nyilvánossá tesszük, megmondjuk és kimondjuk. És vannak olyan helyzetek is, amikor nem tudjuk máshogy kifejezni az érzelmeinket, csak énekekben. Kik régen gyűjtötték az énekeket falvakban, elmentek és idős nénikhez vagy bácsikhoz, felvették még először különböző eszközökkel, aztán egyen modernebb eszközökkel. Sokszor egy temetési éneket, vagy egy öröméneket, azt azt csak énekben tudtak elmondani, a gyásznak a fájdalmát énekben mondták el az emberek, mert úgy tudták megfogalmazni, hogy mások ezt leírták, és a hanguk is kísérte ezt. És nagyjából ezt tudjuk tenni karácsonykor is, ha bekapcsolunk bármilyen eszközt, bár inkább jobb, ha nem kapcsolunk be most, de mégis megszólal akár egy számítógépen, akár egy tévében, nagyon sok éneket hallunk, nagyon sokszor ez az énekes dicsőítés jelen van. Volt egyszer egy döbbenetes élményem a Bakács téren, volt egy ilyen adventi éneklés, minden estére hirdettek, vagy egy bizonyos estére, és egyszer nagyon hideg volt, nagyon esett az eső, hideg volt, ez az olyan idő volt, hogy az ember azt gondolta, minél előbb érjek haza egy meleg fűtött szobába, és ott álltak néhányan a templom előtt, és mondom, oda megyek, hát mondom, gondolom, csak nem énekelnek most, és az ott megdöbbent, hogy ott egy kis kórus énekelt a hidegbe, fújt a szél. És mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy valakik ott énekelnek a hidegbe a 4-5 embernek. És akkor én is ott álltam egy pár percig, mert oda vonzott az ének. A gyülekezetünkben is sok gondot fordítunk a zenei igényességre. Nagyon sokat készülnek a zenészeink, próbálnak, és az egész lényükkel dicsérik Istent, és az a céljuk, hogy minél jobban dicsérjük együtt Istent. Ez a karácsonynak, ennek a betlehemi mezei istentiszteletnek a második üzenete. A harmadik az imádság. Ez is nagyon fontos része a liturgiánknak, és inkább a közbenjáró részével találkozunk, hiszen általában a lelkész imádkozik a hívek nevében is Istenhez, közben jár, megszólítja Istent, de van közös imádságunk, a mi atyánk is, és az úrvacsorában azt éljük át, hogy mi magunk is imádkozunk, és megjelenik a bűnbánat, a hálaadás és a dicsőítés. Akik nem rendszeres résztvevő a gyülekezetnek, nekik mondom, hogy nagyon sokféle imádságforma van itt a gyülekezetben is. Minden istentisztelet után van imaszolgálat, egymásnak a hordozása. Nem csak két imádság hangzik el, hanem gyakran több is, hiszen akár a misszió hírekben, vagy ha bármilyen hírt hallunk, akkor azért imádkozunk, hogy valakit kibocsátunk a gyülekezetből, vagy befogadunk, az mindig imádság kíséri. Mert nagyon fontosnak tartjuk ezt, és a Biblia is azt írja, hogy az egyik alap az imádság egy gyülekezet életében. Hát hol érhető tetten az imádság ebben a karácsonyi történetben? Én ott találtam meg, a konkrét imádság talán nem hangzik el, hogy így fogalmaz, hogy az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket Isten dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az imádság az belépés Isten jelenlétébe. Az Ószövetségben még a közbenjáró Mózes ment be Isten színe elő, és imádkozott a nép nevében. De a karácsonyi történet az imádság légkörébe vezet el bennünket. Az imádság az, amikor felragyog Isten. Isten megjelenik, ha megszólítjuk, ha hívjuk, hogy jöjjön közel hozzánk, jöjjön a problémánkba, jöjjön a magányunkba, jöjjön a társnélküliségünkbe, jöjjön a megoldatlan dolgainkba. És aki sokat imádkozik, az átéli, hogy Isten szeretete, lénye, az megjelenik az imádságban. Ez nem csak egy egyoldalú beszéd, amit megfogalmazunk és kimondunk, hanem Isten jelen van. Isten dicsősége megjelenik és körbevesz, mint ezeket a pásztorokat is. És valahogy ez a légkör az, amiben ezt meg lehet most fogalmazni. Imádság közben megváltozunk, és van, amikor a nagyon szomorú állapotból, az elkeseredett állapotból Isten éppen kiemel. Az imádság megváltoztat, éppen azért, mert az Isten dicsősége körülragyog és betölt. Sokszor csak ki kell nyitni a szemünket ehhez. És az is igaz, hogy időnként ez egy félelmetes dolog. Azt mondja ez az ige, hogy nagy félelem vett erőt rajtuk. Igen, az Isten jelenlétében lenni az sokszor félelmetes is, hogy egészen közel jön. A nagy szent Isten az közel jön hozzám. Ez félelmetes. Egyrészt olyan dolgok történnek, amik félelemmel töltenek el. Sokszor azért egyébként, mert működik az imádság. Imádkozunk valamiért, Isten megcselekszi. És egy olyan félelmetes dolog, hogy hát én imádkoztam valamiért, Isten pedig hatalmánál fogva megteszi. Mert működik az imádság, olyan, mint Jézus jelenlétében, amikor azt gondoljuk, hogy megnyugtató, milyen jó, hogy ott van Jézus, de sokszor felkavaró. Az első találkozások Jézussal azok nem megnyugtatóak, hanem felkavarják az embernek az egész lényét. És az imádság néha ilyen felkavaró és félelmetes. Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket Isten dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. A harmadik része, a negyedik része, ha jól figyelünk, az ige és az ige hirdetés. Ez ugye úgy van felépítve az Isten tiszteleten, hogy ez a leghosszabb rész, bár én már voltam olyan Isten tiszteleten, ahol hosszabb volt a hirdetés, mint az ige hirdetés, de most ezt nem mesélem el. Ebben csúcsosodik ki az üzenet. Ha van csúcspontja az Isten tiszteletnek, akkor mindenképpen az ige hirdetés, legalábbis a református Isten tiszteletnek. Erre mutat a többi rész is, úgy van felépítve, van egy logikája, az énekek, az imádságok, az összekötő fohászok a prédikációra utalnak. Ezzel nem azt mondjuk, és én sem mondom azt, hogy hát a többiek azok csak ilyen töltelék, az énekek, meg ott az imádságok, majd érjünk el a prédikációhoz, az milyen jó lesz, hanem ezt egységben kell látni. És inkább azt hangsúlyozzuk, hogy ez mennyire fontos. És hát hol érhető tetten az ige hirdetés, ez a legtisztább része ennek a betlehemi mezei prédikációnak, hiszen azt mondja konkrétan az angyal, szó szerint, hirdetek tektek nagy örömet, mert az egész nép öröme lesz. És kettős pont van itt. És ez a kettős pont, ez nagyon fontos. Hirdetés, és így van egy üzenet. Az ige hirdetésnek van egy lényege, egy fontos része, egy maximum, ez a kettős pont után következik. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez a lényege az ige hirdetésnek, hogy van egy üzenet. Más fordítások szerint, a régebbi fordítások így adják vissza, hogy megtartó született, megváltó született, szabadító. Mindegyik szó jó. Kyrios Krisztus szótér, ahogy énekeltük is az énekben. Jézus, aki megszületett, az felkent, szabadító úr. Ezt jelenti ez a három görög szó. Felkent, szabadító úr. És ez a summája az egész új szövetségnek. Ez a karácsony szíve, az evangéliumok evangéliuma, az üzenetek üzenete, az igék igéje. És az egész olyan robbanásszerű a betlehemi éjszakában, hiszen azt látjuk, hogy valami nagyon nagy dolog történt. Megnyílik az ég, és az angyal hirdeti az örömhírt. És szeretném, hogyha a mai ige hirdetésnek a szíve is ez lenne, hogy üdvözítő született ma nektek. Nem tudom, hogy vagytok ezzel a szóval, hogy üdvösség. Mit jelent számotokra? Számoltok-e vele? Sokszor, amikor találkoznak hívő emberek, így kérdezik meg egymást, hogy van-e üdvösséged? Ez azt jelenti, azt kérdezi valaki, hogy van-e hited? Van-e Istened? Van Krisztusod? Van-e Urad? Az üdvösség azt jelenti, hogy Isten egy csodálatos világot készített számunkra, berendezte nekünk, értelmet és célt mutatott, társat adott mellénk, és közösséget, amihez tartozhatunk. És ez a berendezett világ nem csak erre a földi életre vonatkozik, hanem az egész életre, az ember életére és halálára is. Az az Isten teljessége, hogy a földi életen túl abba a közösségbe is meghívott bennünket, ahol ő maga van. És ezzel egy csodálatos világot készített nekünk, értelmet és célt mutatott nekünk. Az ő világa ez, az Isten országa, az üdvösségnek a birodalma. És ezt egy országhoz szoktuk hasonlítani, mert nincsen jobb jelzőnk erre. Úgy kell elképzelni, mint egy országot, mint egy államot. Egy olyan államot, ahol mindaz, ami a Földön nehézséget okoz, ami szenvedést okoz, adott nincsen. Ez az ő világa. Nincsen féltékenység, nincsen harag, nincsen gyűlölet. Nincsenek rossz gondolatok. Nincsen kicsinyes rosszattevés, szeretetlenség, bűn, könny és fájdalom. Mindaz, amire gondolunk, amikor a rosszra gondolunk, a bűnre gondolunk. Isten szabadítót küld, Urat, aki mindezeken uralkodik. A Názáretből való Jézust, aki a Krisztus, aki megváltás feladatára felkent uralkodó és király, az Isten országának a királya ő. Aki a Gólgotai kereszttel legyőzte a legfőbb ellenséget, a bűnt és a halált. Erre emlékezünk, és ezt éljük át újra és újra az úrvacsorában. Össze voltam Németországban, Wittenbergben, és nagyon sok templomban, reformáció korabeli ábrázolásban festették le Jézust, a feltámadott Krisztus, amint kilép a sírból. És mindig úgy ábrázolják Krisztust, hogy egyik lábával egy koponyára lép, a másikra egy ilyen ördögi alakra, a sátánra. És ezt jelképezik mindig a feltámadás, ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és legyőzte az ördögöt, a rosszat, a gonoszt. Ezt a kettőt, és ezt megjelenítették akkor a középkorban nagyon szépen, nagyon világosan. És ez a győztes Krisztus meghív bennünket az ő közösségébe. Az üdvösség azt jelenti, hogy ami ennek a liturgiának a lényege is, hogy nem kell félni sem az élettől és sem a haláltól. És hogy elfogadhatjuk ezt a meghívást. Ez a teátrális jelenet ennek a betlehemi mezőn, ennek az egyetemességére, monumentalitására utal. Isten mindent elvégzett. Ezt ábrázolja ki számunkra az úrvacsora közössége. És ez a jó hír, ez az evangélium. Olyan szép ez a szó, két részből áll, evangélium, euangelion. Jó hír, nagyon egyszerű a történet. Jó hír, ennyit jelent. Egy jó hír, amit elmondunk másnak, és ez a legjobb hír, amit karácsonykor elmondhatunk. Mindenkinek szól ez az örömüzenet, aki már sokszor hallotta, és aki először hallja ezt. És az egész jelenetnek a csúcspontja, amikor megjelenik a mennyei seregek sokassága, az egész eget, földet betöltő glória hangzik, föld és ég épp úgy ölelkezik, és elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, mint a teremtéskor. Az ötödik elem a hirdetések. Hát talán erre kapta fel legtöbb ember a fejét, hogy hát ez is része az Isten tiszteletnek? Ez egy komoly liturgiai elem? Igen, ez egy nagyon fontos része az Isten tiszteletnek, hogy van egy nagy vita is, hogy az Isten tisztelet elején legyen, vagy a végén, gyülekezete válogatja. Az elején ugye még nem is nagyon fogjuk fel, hogy mi mindent hallunk, a vége pedig, ha végén van, akkor ott a prédikációt esetleg megzavarja, néha sok információ, néha humoros formában is megjelennek. Nem tudjuk, hol a helye, jó helye. De tény, hogy sok hirdetést nem hallunk meg valóságosan. Pedig ez a gyülekezet működésének egy összetevője, hogy elmondjuk az alkalmakat, hogy mi várható, hol tudunk találkozni, mire lehet jelentkezni, mire gyűjtünk. Mi a tere a gyülekezet élet megélésének? Például Szenteste is így történt, hogy olvasta vagy hatszor, hogy háromkor lesz az istentisztelet, hírlevélbe, hirdetésekbe, mégis valaki megkérdezte aznap, hogy háromkor vagy fél négykor lesz, és akkor kétségbe estem, hogy hát nem tudom pontosan, pedig nagyon világosan tudtam. A hirdetéseknek van szerepe. És a történetben pedig az a hirdetés, amit az angyal mond, hogy a jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy gyermeket bepójával jászolva. Ez a hirdetés része. Hova kell menni, hányra? Ez a nagyjából a hirdetéseknek a lényege, de ez nem volt ott konkrétan megadva, hogy hányra, de oda találtak a pásztorok. És a lényeget mondja el az angyal a pásztoroknak, mit kell keresni és hol. És a hitük igazságát itt találjuk meg, itt kezd formálódni a hitük, hiszen a pásztorok talán éppen azokra a bárányokra vigyáztak, amiket majd a páska vacsorára készítettek elő később. És nagy megerősítés a pásztoroknak, hogy az angyal szava igaz, hogy amit elmondtak a hirdetésben, a praktikus információban az igaz, és hogy ott találják a gyermeket, ahol ők megmondták. És végül az áldás, ami egy nem áldó formában jelenik meg itt a történetben, hanem ebben a mondatban, a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, hogy pontosan úgy hallottak és láttak, hogy ő megüzente nekik. Ez a lényege az áldásnak, hogy minden úgy történik, ahogy Isten megmondta. Áldás az, amit megmond az Úr, és beteljesül. Megáldalak, és áldás leszel. Még akkor is, hogy sokszor ez ilyen beláthatatlan és nehéz út is. Az áldás arra vonatkozik, ami az Isten tisztelet után jön, az útra szól, hazafelé. Hányszor történik meg azt, hogy részt veszel egy Isten tiszteleten, öröm van benned, 100%-os lelki töltöttséggel indulsz el a templomból, aztán egy hazafele vezető út már egy kicsit csökken a veszít a töltöttségében, már csak 80-70, aztán eszedbe jutnak a gondok, az elintézetlen ügyek, problémák, jövő hétnek a dolgai. Az ember hazaér, már kisebb rendűség érzése lesz, 50%-on van, de még mindig működik azért a lelki töltöttség, és aztán, mikor hazaér a családjához, ott megjönnek a különböző dolgok, akkor már lassan 30-20%-on áll az ember lelki töltöttsége. Gazdag réten újra lehet hallgatni a prédikációt, az egy kicsit emel rajta, de egyébként pedig ez azért van így, mert az ember nem veszi komolyan az áldást. Amikor elhagyja a templomot, akkor áldással hagyja el. Az áldást hordozni kell. Akit Isten megáld, az áldott lesz. Áldott vagy, te is, ma is. A pásztorok voltak az evangélium első hírvívői, továbbadták a jó hírt. Gondoljátok, hogy ők áldottnak érezték ott magukat, amikor mentek az úton. De tele voltak várakozással, örömmel és nyitottsággal, és igenis áldást hordoztak. Ha ők nincsenek, akkor mi sem vagyunk ilyen formában. Azt mondja az ige, hogy dicsőítve és magasztalva Istent, így távoztak a pásztorok, mert átélték, hogy Isten szava, az angyal szava igaz. Ha így tudunk távozni az Isten tiszteletről, ha megértjük az üzenetet, ha látjuk Istent mindenek a hátterében, akkor megértjük az áldást. Hogy az áldás arra az útra vonatkozik, amit majd ezután teszünk meg, az ünnep után. És mindenkit bíztatok, hogy nem kell összezuhanni az ünnep után, hogy már nincs tennivaló, romok vannak, sok étel van, mit csináljunk vele, hanem hordozni kell tovább az áldást. Éppen annak a bizonyíték, hogy Isten ma is cselekszik, éppen úgy, ahogy eddig cselekedett. Madács így kezdi szép művét, az ember tragédiáját. Dicsőség a magasban Istenünknek, dicsérje őt a föld és a nagy ég, ki egy szavával hív a létre mindent, és a pillantásától függ ismét a vég. Dicsőség a magasban Istenünknek. Amen.
Imádkozzunk. Hálás a szívünk azért, a gazdag szeretetért, amit felénk tanúsítasz, mennyei édesatyánk. Te magad vagy a szeretet, így azt köszönjük meg, hogy magadat adod. Adtad magad a hirdetett igében, a látható igében, és a testélet igében, ami megváltó Urunk Jézus Krisztusban, aki értünk született. Jó itt lenni a te házadban, közösségben lenni veled és egymással. És bármennyire is szent, neked elkülönített, kedves hely ez a tér. Köszönjük, hogy a te igazi templomod, az a mi testünk. Szentlélek ad, hogy az életünk egy olyan Isten tisztelet legyen, amiről az ige hirdetésben is hallhattunk. Szentlélek, Isten, hirdesd bennünk az igét. Tégy róla bizonyságot a mi szívünkben nap, mint nap. Szentlélek, Isten, egyedül a te munkád által lesz ez a kenyér, ami Urunk teste, és ez a bor, ami Urunk vére. Egyedül a te munkád által táplál minket ez az étel, és ez az ital az örök életre. Szentlélek Isten, te ugyanaz a lélek vagy, aki a testélet igét, Jézus Krisztust feltámasztottad a halottak közül. Mekkora kiváltság, hogy ugyanez a lélek van mi bennünk. Nem kell tehát itt hagynunk téged ezen a helyen, és azt sem mondod, hogy jövő karácsonykor találkozunk. A mi testünk a te templomod. Áldásként vihetünk magunkkal a hétköznapokba. De köszönjük, hogy igazából nem is mi viszünk téged, hanem te vagy az, aki viszel minket, átviszel minden örömön, nehézségen. Így kérünk most azokért, akiknek nehéz, akiknek fáj. Betegeinkkel, gyászolóinkkal együtt kérjük, hogy te hordozz bennünket. Kérünk gyülekezetünkért, családjainkért, lelkipásztorainkért, hogy ahogyan te adod magad, úgy mi is adhassuk magunkat, neked kedves áldozatul, Isten tiszteletül, így szolgálva téged és egymást az ünnep hátralevő részében, és majd a hétköznapokban egyaránt, tovább hordozva a te áldásodat, hát hogy valóság legyen mindez, amiről ma hallottunk, amit ma láttunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.